Március. Másodikán a Nyugat matinét rendez a Nemzeti Színházban. Ignotus nyitja meg a Magyarság és Irodalom című beszédével. 5 éves a Nyugat. Ignotus, az irodalmi guru nem fugarkodik a pátosszal, annál inkább a szerénységgel. Az 5 év, melynek során önök velünk tartottak, halk kezdeteivel, zajos és fényes győzelmével, s mostani csendes magától értetődésével, állandó bevezetés majd mindenhez. Merem mondani, hogy majd mindenhez, ami ma nálunk, irodalom. Mivel, ezt is merem mondani, alig van irodalom. Számba vehető, újabb magyar irodalmi termék, ami kézen közön összene függene a mi mozgalmunkkal, annak fő, szinte egyetlen programpontjával, hogy föltétlen tisztelet adassék minden írónak, ki tiszteletet ad az írásnak. Hogy ki az igazi író, tegyük hozzá természetesen a Nyugat hivatott elbírálni. A beszédet különben érdemes elolvasnia mindenkinek, akit érdekel a mai savában dúló budapesti Kulturkampf szárba szökkenése. Március 17-én New Yorkban, az Armory-ban, az egykori fegyverraktár épületében megnyílik az évszázad egyik legfontosabb kiállítása. Egy évvel korábban 3 amerikai festő, Walter Patch, Arthur Davis és Walt Kuhn Európában járt, hogy megismerkedjen a modern képzőművészettel, és legnagyobb alkotásait bemutassa a fendőszélyek ellustult művészetéhez szokott, az impressionizmust, kubizmust, futurizmust, még hírből is alig ismerő amerikai közönségnek. Picasso, Matisse, Brunkus, Picabia és Marcel Duchamp, hogy csak néhányukat említsük, műveire a látogatók a budapestiekhez hasonlóan reagáltak. A Camera Work, Alfred Stieglitz legendássá vált folyóirata szerint, az újabb európai művészetet bemutató kiállítás bombaként zuhant ránk. A legnagyobb feltűnést Marcel Duchamp Lépcső lemenő akt 2. című festménye kelti. Számos karikatúra jelenik meg róla. Az egyik neves kritikus robbanás egy zsindegyárbanak csúfolja. A látogatók órákig képesek sorban állni, csak hogy láthassák. A hagyománytisztelő amerikaiak számára ez a kép testesíti meg a furcsának, irracionálisnak elkönyvelt öreg Európát. Albert Einstein, a relativitás elmélet megalkotója, a mindennapi életben nagyon is gyakorlatiasnak mutatkozik. Prágában él feleségével, Milevával, viszonyuk nagyon megromlott. Esténként egyedül indul sörözni, és talán egy kocsmában üldögél Max Broddal, Franz Werfellel és Kafkával, de nem ismerik egymást. Akárcsak Kafka, Einstein is hosszú leveleket küldözget Berlinbe, mert utolsó látogatásakor beleszeretett unokatestvérébe, a frissen elvált Elzába. Humortalan, barátságtalan teremtés, írja Mileváról. Olyan számomra, mint egy alkalmazottam, akit képtelen vagyok kirúgni. Aztán leragasztja a levelet, és postára teszi. Így utazik 2 vágytól fűtött levél, valószínűleg ugyanabban a postazsákban Berlinbe, a távoli szeretőkhöz, Elzához és Felicihez. Nehéz halfogás volt ez a pár év itt, mert minden asszony egy szalasztott leányságnyit vénít önmagán és kiszemelt férfián. Haj, női csukák, ússzatok! Valljatok. A Léda utáni és a Csinszka előtti 3 év, így 1913 is Adi érzelmi életének legnyomorúságosabb korszaka. A felszíres megfigyelő azt vélheti, hogy Don Juankodik, miután lerázta magáról Lédát, valójában a szomorú cyranói szerep az övé. Ez annak ellenére netán éppen azért van így, mert ekkortájt soha nem tapasztalt élenkséggel rajzanak körülötte a kisnői csukák. Ada, Militta, Kicsi, Nyanyuci és Arany, valamint a hozzájuk csatlakozó állandó levelező partnerek élükön a rejtélyes Baróti Máriával. Hogy mit adnak ezek a nők Adinak, mit nem, nem érdektelen felvetés, még akkor sem, ha nyilvánvalónak tűnik. Némelyiktől inkább testi, másoktól csak is lelki útra valóra számíthat. A Cambridge Review március 6-ai számában fiatal egyetemista kritikája jelenik meg P. Coffey The Science of Logic című munkájáról. A recenzió egy újfajta logika első manifesztumának is tekinthető. A 24 éves Ludwig Wittgenstein, a bécsi gyáros fia, jóformán minden tanárával összerúgta a port a Trinity College-ban, míg a világhírű Bertrand Russell is. A fél évi szünetben szeretőjével, David Pincenttel elutazik Norvégiába, ahol egy kis faházat vásárolt és elkezdi írni a Tractatus Logico-Philosophicus-t, a 20. század sokak szerint egyik legjelentősebb művét. A könyvet egyedül csak Pincent írt igazán, akit a nála két évvel idősebb Wittgenstein akkor ismert meg, amikor kísérleti szemét keresett a nyelv és a zene ritmusának megértését célul kitűző pszichológiai kísérleteihez. A traktátuszt, logikus lépés, Pincetnek ajánlja. Tragikus, ugyanakkor biológiai csodát sejtető hír a csikilapokban. Gondatlanság áldozata. Csiszér Lázárné Csíkszentsimoni lakos, másfél éves gyerekét, mialatt hazúról eltávozott a 6 éves Erzsébet és a 2 éves János nevű gyermekeinek gondozására hagyta. A gyermekek a kályhán lévő forró vízzel játék közben a kicsiny testvérüket leöntötték, aminek következtében ez annyira összeégett, hogy ugyanaz napon meghalt. Ezek szerint Jánoska és a csöpnyi áldozat születése között mindössze 6 hónap telt el. Március 8-án délben Csíkverebesen Posztúj András 2 éves, Sándor nevű kisfia beleesik a megáradt patakba, ahonnan már csak halva tudják kihúzni. Kilencedikén Virginia Woolf befejezi első regényét, a The Voyage Out-ot is elküldi a kiadójához. 6 évet dolgozott rajta. Magányos női főszereplője, Rachel Winrace már sokban hasonlít Woolf remek műveinek nő alakjaira, még egy bizonyos Mrs. Dalloway is megjelenik a történetben. Március 16-án Kafka levélben érdeklődik. Felész. Egyenesen neked szegezve a kérdést. Lenne-e húsvétkor, azaz vasárnap, vagy hétfőn, akármikor, valamennyi szabadidőt, és jónak látnád-e, hogy hozzád utazzak? Ismétlen mindegy, hogy hánykor, mert én Berlinbe semmi más nem szándékszom tenni, mint rád várni. 1913-ban a posta gyorsabban jár, mint 2013-ban. Másnap Kafka elővigyázatosan azt írja, hogy egyáltalában nem biztos, hogy el tudok utazni 19-én. Ha mégsem tudnék menni, legkésőbb szombaton táviratozok. 22-én, vagyis indulása napján nagybetűkkel még felírja a borítékra. Még mindig határozatlan vagyok. Franz. Önéletrajznak is beillő 5 szó. A következő levél már a berlini Ascanisér Hof szállodájának fejléces papírjára íródik. Mi történt, Felisz? Nem kaptad volna meg a pénteki expressz levelemet, amiben megírtam, hogy mikor érkezek? K. Kafka vasárnap hajnalban száll le a vonatról, és azt reméli, hogy Felice már várni fogja. Beül a váróterembe, hogy nehogy elkerüljék egymást. Egy óra múlva aztán mégis eltaxizik a szállodába, megborotválkozik, és vár. Most meg kezét tördelve, fel alá járkál a szobába, mert a lány sehol. Aztán valamikor Felice mégis megjelenik. Kikocsiznak a Grünewaldba, és leülnek egymás mellé egy fatönkre. Ennyit tudunk a berlini találkozásról. 26-án Kafka már Prágából írja. Tudod-e, hogy visszatérésem óta még érthetetlenebb csodává váltál számomra, mint amilyen valaha is voltál? A Nyugat második e-havi számának címlapján két újabb hirdetés. Ritz szálloda, legelső rangú szálloda. Minden szobában telefon és fürdő. Institut de Beauté, arcnemesítő intézet, Budapest, 4. kerület, Váci út, 5 szám. Arc, nyak, orr, kéz, stb. Ápolása, tudományos, higiénikus alapon, a világhírű párizsi intézet szakavatott kezelőnői személyes vezetésével. Manikűr és hajápolási osztály, valódi francia ápoló és szépítőszerek. Bejárat, Tűr István utca, 9. Robert Musil feleségével Bécsben él, és számos furcsa tulajdonsága van. Ápolt, edzett, övé a legfényesebb cipő a bécsi kávéházakban, és napi 1 órát súlyzózik. Roppantul hiú. De az önmegtartóztatást is nagyban gyakorolja. Noteszában minden elszívott cigarettát feljegyez. Ha feleségével hál, egy kis C betűvel jelzi. C annyi, mint coitus. Rend a lelke mindennek. Legalábbis látszólag. Mert Musil a Bécsi Műszaki Egyetem másodosztályi könyvtárosaként kibírhatatlannak érzi Bárgyú munkahelyét. Magát meg kicsinek és gyengének. Ugyanakkor sokkal többre képesnek. Akar írni egy évszázados jelentőségű regényt. Megőrülni vagy felmondani? Ez itt a kérdés. Március 30-án végre fogadja a dr. Otto Pötz, a híres ideggyógyász. Musil, miután 2 órát várakoztatják az előszobában, megajándékozza a professzort első regényének egy példányával, a törlesz tanuló éveivel. Vajon mi lesz a doktor diagnózisa? Ma burnout szindrómának neveznénk. Akkoriban neuraszténiának hívták, és a monarchia hivatalnok világában egyet jelentett az azonnali hivatali felmentéssel. Musil átmenetileg megszabadul a könyvtártól. Közben barátja, Franz Bly, irodalomkritikus, levelet ír a lipcsei Kurt Wolf kiadónak, hogy elújságolja. Musil óriási regényen dolgozik, és ha lenne egy könyvtártalan nyara, biztosan be is tudná fejezni. A tulajdonságok nélküli ember mellesleg befejezetlen maradt. Picasso minden gondolata Haldokló apjánál van. 16 éves korában írta. A művészet arról szól, hogy megöljük apánkat. Bevégeztetett. Don José, akitől megtanult rajzolni a mitikus magasságokba emelt apa, halott. És Frika is elpusztult, a festő kedvenc kutyája, aki első párizsi napjától hűségesen követte számtalan nő ágyán, és kék, és rózsaszín, és kubista korszakán keresztül. Picasso lelkileg mély ponton. Adi Marian Grünbe utazik alkohol elvonó kurára is, hogy vérbaját gyógyítassa. Csak nagy puhatolozások és kísérletezések. Keserves dolog. Főképpen, mert aludni nem tudok. De állom. Itt egészen máig májusi szép idő volt. Ma őszi eső, írja öcsének Ady Lajosnak. Vagy néhány nappal később Bölöni Györgyéknek. Itt őrjöngök Marianne Grünbe, de még aránylag könnyen bírom a dolgot. Írjatok nekem komolyakat és plegykákat, de sűrűn! Innen nézve még jobban dühít a mai magyar élet, mint valaha, de érdekel. Ady és betegségei megérdemelne egy külön misét. Tetszett és megfelelt neki, hogy beteg. Ezáltal sok irányba nem terhelhette őt ugyanaz a felelősség, mint az egészségeseket. Nem kellett úgy küzdenie és robotolnia a megélhetésért, mint az erőteljes szervezetnek. Másként, nagyobb árral, de azt szívesen adta. A betegség ezen felül jogcím volt arra, hogy ha az életőt erőszakosan bántja, ne kelljen nyíltan szembeszállnia. A beteg szenvedően elnyúlhatott a bántalmak ostorcsapásai alatt, s ilyenkor titkon jól esett neki gyönyörködnie, gőzökben eltikkadnia. Nem tudni, megszűnni, láz életet élni, mindenki és mindenek felett szuverén életre szert tenni. Ez jól esett neki. Lassan kialakult bennem az a felfogás, ő megkeresi magának. Természetesen nem ő, hanem az ösztöne, a neki megfelelő betegséget, és nem hagyja, hogy kigyógyítsák belőle, hanem egyre termeli tovább annak az élettani tüneteit, hogy csak mögéjük menekülhessen. Mitől? Önmagától. Miért? Ezt végeredményben senki sem tudhatja. Írja visszaemlékezéseiben Dénes Zsófia, a novemberi mennyasszony. Szegény Marianne Grüné doktorok még nem tudják, hogy szélmalom harcál előttük. Később valószínűleg észreveszik. Szegényeknek meg ugyanvalóst nem mondhatóak. A Marianne Grüné szanatóriumi ellátás méregdrága. Az anyagiakkal mindig is hadilábon álló Ady még egy hetet sem lenne képes kifizetni. A busás cehet költőnk mecénása állja, Hatvani Lajos, Hatvani Dajcs Sándor dúsgazdag csemetéje, aki miután megjárta a németországi egyetemeket, Budapesten bölcsészdoktori diplomát szerzett, majd 1908-ban Ignotusszal és Fenyő Miksával megalapította a Nyugatot, aminek aztán, már tudjuk, sértődötten hátat fordított, miután 1912. januárjában a Fodor-féle vívóteremben megütközött Osváth Ernővel. Hogy a párbajnak, a szószoros értelmében vett fegyveres viadalnak mi volt a végeredménye, azt Homály födi. Egyesek szerint mindketten megsérültek. Mások Hatvani, megint mások Osváth győzelmét híresztelték, de írásos nyom nem maradt róla. Szóval a mecénás jelenleg Berlinben él, mert jócskán van rá módja. Schönberg is Berlinbe költözik, mert úgy érzi, Bécsben nem értik a művészetét. A telefonkönyv szerint Arnold Schönberg zeneszerző és a zeneszerzéstan tanára fogadóóra 1-től 2-ig. Pompás lakás bérelt a Zehlendorfi Lepszke villában. Innen írja a bécsi barátjának. El sem tudott képzelni, mekkora hírességnek számítok itt. Március végén mégis visszatér Bécsbe, és épp oly híres lesz, mint Berlinbe. De nem úgy, ahogy elképzelte. Március 31-én a Muzikfarály nagytermében saját kamaraszimfóniáját, valamint két tanítványának, Albán Bernek és Anton von Webernek a műveit vezényli. A közönség Albán Bernnél akad ki. Für Orchesterlieder mit Orchester nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg, Opus 4. Óriási zenekar adja elő, nagy komolysággal. Közben folyamatos bekiabálások. Anton von Weber felugrik, és ordítozni kezd, hogy tűnjön haza az egész bagás. Mire a bagás röhögve visszaordítja, hogy aki ezt a zenét szereti, annak a Steinhoffi bolondok házában a helye. Mellesleg Peter Altenberg, Bécs leghíresebb kávéházi krónikása is éppen ott van, az ápoltak között. Schönberg leinti a zenekart, és a hallgatóság felé fordulva, azt túlkiabálva a rendőrséggel fenyegetőzik. A közönség tombol, valaki fellép a színpadra, és pofon vágja a karmestert. Oscar Straussnak hívják a tettest. Népszerű operettek szerzője, és az Irodalmi és Zeneakadémiai Szövetségének az elnöke. A másnap reggeli újságok tele vannak a szenzációval. Schönberg fanatikus hívei összeütköztek megveszekedett ellenfeleikkel. A tömeghisztéria elkerülése véget egyetlen hathatós megoldás látszott. Leoltani a villanyokat. Az esemény pofoszkodó koncertnéven megy át a köztudatba. A vérig sértett Arnold Schönberg másnap visszautazik Berlinbe, hitében megerősödve, hogy 1913 a szerencsétlenségek éve, és hogy a bécsiek egytől egyig kicsinyes nyárspolgárok. Kosztolányi márciusban levelet ír a magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb képviselőjének, Füst Milánnak. Ön, uram, egészen kész író, nagy író. Aki eszközök nélkül hat a legigazabb írói értékekkel. Ez a barátság Karintié mellett a legfontosabb lesz számára. Végrendeletében Füst Milán majd így viszonozza ezeket a zseniális sorokat. Nem is találkoztam én hosszú életem során olyan emberrel, aki jól értett az irodalomhoz, csak egyel. És ez az ember Kosztolányi Dezső volt. Camille Claudel a múlt század végén Rodin modelljeként kezdte, szeretőjeként, majd tehetséges tanítványaként folytatta. Kapcsolatuk során csodálatos szobrokat alkotott. De mióta a mesterrel szakított, lelkileg összeomlott. Most, 20 év után is csak Rodinre gondol. Elhízott, arca felpuffadt, haja gondozatlan, tekintete zavaros. Mi maradt abból a fiatal, tehetséges lányból, akiben Rodin és Claude Debussy is szerelmes volt? A Kébourbon 19 szám alatt lakik egy bérház földszintjén. Őrületében összes szobrát szétvert egy kalapáccsal és üldözési mániája van. Testvére, Paul Claudel egyik látogatása után szűkszobban feljegyzi naplójába. Párizsban. Camille megőrült. A tapétákat az egész lakásban letépte. Egyetlen törött szék, rettenetes kosz. Ő maga kövér és szutykos, egyfolytában kántál, monoton, fémes hangján. Március 10-én két tagba szakadt ápoló feltöri a több zárral felszerelt ajtót, és kivonszolja a sikítozó asszonyt. Camille 48 éves. Az orvosok súlyos paranóját állapítanak meg, és beutalják a Ville-Évrard ideklinikába. Egész nap csak Rodinról beszél. Még 30 éven keresztül. A heidelbergi főutcán, a Schaffhajt cukrászdában két fiatal ember kevergeti a teáját. Mindkettőjük nagypolgári, zsidó családból való. Egyik a Pfalzi Ludwigshafenből, apja a birodalmi vasutak igazgatója, a másik Budapestről, az ő apja a Magyar Általános Hitelbank főnökeként 1899-ben kapott nemesi rangot szegedi előnévvel. Ernst Bloch és Lukács György. Az otthonról nem támogatott, szerényebb anyagi körülmények között élő, úgy szólván nincs telen fiatal filozófus, és az elkényeztetett nagypolgárfiú nemesi ranggal és jó modorral. Blochról Balázs Béla, Lukács egyik híve és barátja, feljegyzi naplójába. Csodálatos jelenség! lángoló agyvelő, kristály élességű, szenvedélyes és ijesztő eredetiségű filozófus. A külseje is új volt nekem. A legtisztább zsidó típus. És mégis vad, erős, kemény, hiával minden szentimentális bizonytalanságnak. Makkabeus arc és mozdulatok. A haja fekete, néger haj, mint egy homlokba húzott, betörhetetlen sisak. A szeme szúró, a szája nagy és durva, a termete karcsú, egyenes, szikár. Bloch életvidám ember. Szereti a bort, és a nőket azt szerint osztályozza, hogy mekkora a hozományuk. És egyre nehezebben viseli az ösztövér, savanyú ábrázatú, aszkézisre hajlamos, de tegyük hozzá, krőzusi apai apanással rendelkező Lukács véget nem érő siránkozásait. Aki még most is régi szerelmét, Zeidler Irmát gyászolja. 1908. október 25-én írt búcsúlevelében Irma ezt írja. Gyuri, sokat voltunk mi együtt. Együtt a szó igazi értelmében. Én a maga életében, fejlődésében nagy etápot jártam meg. Magával együtt. Maga ajándékozott nekem lelki élményeket. Különösen a szellemieken keresztül. De nem voltunk együtt, lényünk minden részével. Nem voltunk együtt ott, ahol az én borzasztóan emberi, vérből és lüktető anyagból való, a kézzel fogható dolgokban élő életem van. Diszharmonikusan konstruált ember vagyok, akinek állandóan megfeszített kedélybeli és szellemi munkát kell végeznie ahhoz, hogy fönntartsa magában a rendet, hogy ne szakadjon az életébe a benső káosz. Óriásiak én bennem a primitív, emberi, egyszerű vágyak. És éppen ilyen erős bennem a semmiféle művészi kategóriába elő nem forduló és ki nem fejezett örömök szeretése. Magának, meg nekem nem szabad soha az életben elválaszthatatlanul egymáshoz kapcsolódni, mert nem vezetne boldogságra. Isten vele, Gyuri! Gyuri! Búcsúzom, mert nem mehetünk együtt tovább. Irma szakításuk után feleségül ment Réti Károly festőművészhez, akit a nagybányai festőiskolában ismert meg. Házasságuk nem működött. Boldogtalan feleségként Lukács egyik barátjánál keresett vigaszt, de csalódott. És 1911. május 11-én a Dunába ölte magát. Kézi táskájában egy Balázs Bélához írt szerelmes levelet találtak. Blochnak már jócskán elege van hát a lukácsi sirámokból, félretolja teáscsészét, rendel egy rumot, kér Lukástól egy szivart, és rövid előadást tart az impotenciáról. Hogy több okos orvos konzultált, és ezeknek egyértelmű véleménye szerint barátjának csak a magához illő nőcske hiányzik, akinek szelleme filozófiai szárnyalás hiányában csupán az ostobán egészséges kézzel foghatóságra érzékeny. Lukács felsóhajt, és ő is rendel egy rumot. Bloch Gyurira hipnotikusan nagy hatással van, ami nyugtalanító, jegyzi fel naplójába Balázs Béla, a jó barát. Mert a Gyuri alapjában szolid és józan gondolkodásának nem áll jól a vizionáriusság, mert nem hisz eléggé benne, mert kissé tétovázik és fél benne, mint egy idegen lakásban. Nekem is gyanús, ez a minden szivar mellé megalapított új vallás, és inkább csak a szellemességet látom benne. Gyurira kártékony. Azon kívül lelkiismeretlen és rossz ember, aki kihasználja anyagilag Gyurit. Moritz, miután bejárt az ország vasgyárait és bányáit, Leányfaluban rendszerezi számtalan feljegyzését, és leül megírni legújabb regényét, a jó szerencsét. Janka, a felesége napról napra olvassa a kéziratot, és olyan dűtör ki rajta, amely még jobban megrontja az amúgy is elmérgesedett viszonyukat. Mert a nők és férfiak, akik a regényben körülötte élnek, sötét árnyakként telepednek kettőjük életére. A három-négy női alak mind az ő arcai. De még az a fénykép is, amely a regényben, mint egy ismeretlen nő képmása függ egy irodafalán, annak a képnek a pontos megfelelője, amely ott függ Móricz íróasztala fölött, Jankáról. Ezek a nők mind fulladozó, tomboló, reménytelen, kétségbe esett is, kemény Jankák. A férfi főhős pedig, ha bűnös, Marcira, Holics Jenőre, Janka bátyjára hasonlít, ha zseni és világmegváltó, akkor az írójára. Az asszony mondta el mindezeket a bátyáról és a bányatelep életéről, amit a férj megírt. Az ő éles szeme volt a kés, mely lehámozta maszlagot a titokról. Mégis most sérti a nyers igazság. Felháborítja, hogy férje az ő amúgy is szigorú bírálatát felnagyítva, de a személyeket felismerhetően mutatja be. Ő is megírni valónak tartotta a témát, de nem így. Az övé volt az alapélmény, de a munka eredményét nem bírja elviselni. Janka már 10 éve asszony, de ennyi idő alatt sem tudott hozzászokni a kirakat élethez. Hogy férje írói sikereinek az ő modell szerepe az áloga. Pedig szegény Móricz, akár csak Thomas Mann is a legtöbb zseniális regényíró, egész életében hozott anyagból dolgozott. Saját vagy közeli embertársai átélt, valódi életélményeiből. De Holics Janka szemérmes. Nem tiltakozik. Amikor a kiadó rávaló tekintettel, óvatosságból kihagyja azokat az oldalakat, ami házas életük legtitkosabb titkairól szól. Szenved a nyilvánosságtól. 3 leányuk gyerekkorára szomorú emléként telepszik rá, hogy anyjuk állandóan sír. Hangtalanul, árkos szemekkel. Móricz sehogy sem akarja elfogadni ezt a védekezést. Támadást érez benne. Nem téved. Janka annak is szánja. Mert életének legnagyobb sérelme, hogy nőnek született. Fuldoklását is ezzel indokolja. Ha ő férfi volna, ő az élet minden pillanatában dönteni akar, mert úgy érzi, ez megilleti, a józanész és ítélet alapján. Ha Móricz már nem bírja az elviselhetetlen légkört, több hétre elbújdosik. A lányok ilyenkor együtt zokognak anyjukkal. Igen késő volt. 28 éves korom után, mikor rájöttem, hogy voltaképpen csak azt lehet leírni, ami fáj, ami megsebzi az embert. Írja Móricz. Ignotus, az Új Magyar Irodalom című cikke voltaképpen válaszlevél Emil Iszáknak. A régi polémiának utána lehet olvasni a Nyugatban. A következő sorok viszont semmit sem vesztettek aktualitásukból. A román is, a magyar is sokkal ostromlottabb nemzet, semhogy a sovénység luxusát megengedhetné magának. Nem tudom, mi része van az önök zsidainak az önök kultúrájában. Én a miénkben a mi zsidainkét nem tartom csekélynek. Még kevésbé szégyelni valónak, ha kedves kollégám túl is becsüli abeli jelentőségüket, mintha jelenleg ők képviselnék a magyar talentumot. Vannak terek, ahol igen, de éppen az irodalomban igen arányos a százalék számuk. Persze nem volna baj az sem, ha ez az arány tovább tolódnék ő feléjük, de hát nem tolódott arra. Azt sem lehet mondani, hogy akár irodalomban, akár politikában vagy egyéb kultúrtereken csak is ők képviselnék helyzeti hajlandóságból a progresszív irányzatot. Alig van magyar költő, ki ne hajlanék bal felé, s éppen a legkiválóbbak s legtörzsökösebbek leginkább. Ignotusnak végső soron igaza van. A Nyugat 1913-as számaiban jelen van a magyar irodalom akkori színe, java, Szabó Dezső kivételével a jövendőbeli kánon. Névsor szerint Adi 40, Babics 9, Kosztolányi 7, Móricz 10, Szabó Dezső 15 alkalommal szerepelnek ebben az évben. Albert Schweitzert, Jean-Paul Sartre nagybátyját doktorrá avatják. Dolgozatának címe Jézus pszichológiai értékelése. Másnap teljes vagyonát pénzé teszi, és 21-én elindul feleségével, Helénével Afrikába. Adi, Marianne Grönben naponta csak 6-7 deci gyenge bort iszik, keveset cigarettázik, és az étvágya is megjött. De nem tud aludni, mert minden viszket. Léda emléke is. Itókám, írd meg nekem, mit hallottál Diósinéről. Mit csinált? Meddig maradt Budapesten? Az én megreparáltatási ügyem nehezen megy. Talán nem is fog sikerülni. Írja a partra vetett nagyhal Bölöninének, a hűséges, monogám barát feleségének. Ernst Jünger, a Homokórák könyve című csodálatos esszékötet szerzője, egyelőre Afrikáról álmodik. Az iskolában a pad alatt is a fekete kontinensről szóló útleírásokat bújja. Az unalom, halálos mérge mind jobban belém hatol, írja naplójában, és elhatározza, hogy elindul felkutatni az elveszett kerteket, amelyeket valahol a Nílus és a Kongó közelében sejt. A Nyugat a Dohnányi Enescu Casals Trio budapesti koncertjéről tudósít. Gáncs, boncoló, feszegető kritika műszereivel alig lehet közeledni ehhez a hangversenyhez. Ahogy egy zivatarnak vagy tavaszi pirkadásnak bennünk rezgő képét sem mérhetjük fel, volt, elmúlt vagy visszatér, akaratunkon kívül. A művészet legmagasabb ormán jártunk. A felidézett három nagymester Beethoven, Brahms, Schubert lelkerezget körülöttünk. Ahogy kicsendültek a hangok, az elborulás fátyolát teregették ránk. A megmaradás, az örök élet vágyakozása szállt a muzsika foszladékai után. Ünnepi forró este volt. Klasszikus mesterek szándékainak tökéletes kifejtése. Úgy gondolunk rá, mint az emberi élet egyik kivételes örömére, melynek fájdalmas emléke kilobban a hétköznapok hamva alól. Az embert elfogja a sárga irigység. Március végén Marcel Proust Halloween-ére felveszi bundáját, és kilép az éjszakai utcára. 2 órát áhítatosan bámulja Notre Dame Szent Anna díszkapuját, reggel levelet ír Madame Straussnak. Ezen a portálon 800 évvel ezelőtt sokkal több vonzó ember gyűlt össze, mint amennyivel manapság mi érintkezünk. Tulajdonképpen ezt jelenti az eltűnt idő nyomában.